Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Haderőfejlesztésről fogunk beszélgetni, háborúról, meg arról, hogy például a Honvédelmi Minisztérium úgy fogalmazott egy közleményében, hogy elhúzódó háborúra készül a Honvédelmi Minisztérium, és ezért jelentősen felgyorsították a haderőfejlesztés folyamatát, és hasonlókat mondott Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban, úgy fogalmazott, hogy a hadipar korábban leépült, már pedig a magyar hadsereg lényege a harcos, nem az egyenruhás munkavállaló, és hogy legyen kész a küzdelemre. Szóval lesz mit megbeszélni, Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen, meghívást.
Na kezdjük akkor ezzel, hogy mennyire van szüksége a magyar haderőnek a fejlesztésre, vagy mennyire nem. Azt ugye sok szakértő elmondta, hogy a 90-es évek óta arra rendezkedett be a magyar hadsereg, hogy nincs reális veszélye semmilyen katonai támadásnak, és bőven elég, ha Magyarország részt vesz mondjuk a szövetségesek által szervezett külföldi missziókban. Na most ez nagyon megváltozott az elmúlt időszakban, és csak annyi még, hogy Orbán Viktor ugye most a Kossuth Rádióban azt mondta, ehhez képest, amit még az előbb említettem, hogy soha nem lesz elég pénzünk, hogy megvegyük a legmodernebb haditechnikát, és hogy saját hadiparra van szükségünk, és hogy egyébként innen indult péntek reggel, azt is elmondta, hogy a Rheinmetall hadipari cégnek a megnyitójára, ugye Zalaegerszegen, és hogy várható még, hogy lesznek saját gyárak Magyarországhoz. Szóval szükség van ilyen típusú haderőfejlesztés?
Hát úgy gondolom, hogy szükség van, tudnék a hadsereg képességét, akár a személyállományt nézzük, vagy a haditechnika eszközöket, az elmúlt évtizedekben nagyon leépítették. Tehát volt egy olyan nézet, én nekem volt szerencsém a NATO-val is dolgozni, együttműködtem, és tudom azt, hogy körülbelül mi volt ott a nézet. A nézet az volt, hogy Európában hagyományos eszközökkel vívott háborúval nem kell számolni. Na most ez tényleg megváltozott, mert ugye az ukrán-orosz háború következtében gyakorlatilag mondhatjuk azt, még az oroszok nem is így fogalmaznak, hogy háború van a két ország között, és ebben a háborúban bizony a nyugatiak részéről is részvétel van, mégpedig olyan szempontból, hogy szállítanak eszközöket, és Magyarország kivételével talán hadipari eszközöket támogatják.
Na de a hadipar, a magyar hadiparnak a fejlesztése már korábban elkezdődött, tehát már a háború kitörése előtt.
Jóval a háború kitörése előtt, tudnék, rendkívül gyengén álltunk a NATO-n belül is. Tehát ha összehasonlítjuk a NATO tagállamok védelemre fordított költségvetését, akkor mi igencsak az utolsó háromba voltunk benne. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezzel a területen nem foglalkoztak. Volt egy nagyon rossz nézet. Ennek a lényege az, hogy ha mi a béket fenntartásban részt veszünk, ezzel ki tudjuk védeni azt, hogy akár a haderőt fejlesszük, és ezzel kiváltjuk azt, hogy velünk nem fognak ilyen intenzíven foglalkozni. Aztán idővel rájöttünk mi is arra, hogyha valakinek nincs saját nemzeti hadserege, akkor nem tud a NATO-ban sem részt venni. NATO-ban másképp működik a rendszer, mint annak idején a Varsóvi szerződésnél tapasztaltuk, ott felülről utasítottak, itt alulról történő vállalás van. Viszont elvárják azt, hogyha valaki valamit fölvállal, akkor meg ezt csinálja. Tehát itt azért nagyon nagy fejlesztésekre volt szükség, mert nem tudok mondani olyan területet, ahol azt lehetne kijelenteni, hogy jól állunk, vagy jól álltunk.
Hát igen, ugye ehhez képest tényleg azt látni, hogy elég nagy ugrás történt, finoman szólva, mert itt például a szakértők kiemelték azt is, hogy most viszont úgy tűnik, mintha Magyarország ilyen, ahogy fogalmaztak, háborús nagy bevásárlásra készülne a haderő, mert hogy ugye elég nagy fejlesztések vannak, nem csak Magyarország, hanem tényleg bevásárlások is. Ugye a honvédelmi miniszter elmondta, hogy milyen tervei vannak 2031-ig, mi mindenre van szüksége a hadseregnek, és volt egy nagyon érdekes cikk, a Die Welt írt arról, hogy például Németországnak milyen elképesztő nagy exportpartnere ugye Magyarország. Például az idei első negyedében a német kormány 765 millió euró, ami nagyjából 306 milliárd forint értékben hagyott jóvá fegyverexportot Magyarországnak, és ez csak Németország, és van más is. Szóval, hogy nagyon nagy ugrás történt.
Nagyon nagy ugrás történt, és gyakorlatilag el lehet mondani azt, hogy Németországhoz kötődünk. Tehát van más irány is, foglalkozunk mi mondjuk például a török vásárlásokkal is, azokról sok anyag nem jelent meg, de hát a gidránokat például Törökországból hozzuk be, illetve összeszerelés is van Magyarország. Gyártásunk nagyon beszélünk, itt összeszerelésről van szó, illetve beszerzésekről, kis eszközök beszerzéséről. Hát itt ugye szó van a harckocsikról, szó van a PZH-kről, tehát a páncéltörő eszközökről, illetve van egy vállalásunk a NATO-ba, hogy felállítunk egy könnyű dandárt, amiből később nehéz dandár lesz, de most ahhoz felszerelés is szükséges.
De miért van erre szükség?
Nem a vállalásra,
hanem hogy ilyen típusú fegyvereket vásároljon Magyarország.
Hát mivel összehangolják a védelmi terveket a NATO-val, ott éppen azt mondják, hogy erről a déli területről ilyenre lenne szükség, és mi ezt felvállaltuk. Sőt, ugye tudjuk azt, hogy létrehoztak Székesfehérváron egy hadosztályparancsnokságot, egy nemzetközi, tehát ebben benne vannak horvátok is, és jó néhány még olyan országot csatlakozott, akitől nem is vártuk volna, hogy fog csatlakozni, de csatlakoztak. Nem nagy számmal, de csatlakoztak, és hát tulajdonképpen egy politika most már, különösen a ukrán-orosz háború óta az, hogy a NATO délkeleti szárját megerősítik, tehát ebben nekünk is ugyanúgy részt kell venni, mint a többi országoknak. De még mindig azt mondom, hogy mindig összehasonlítást kell végezni, tehát meg kell nézni azt, hogy most mégiscsak van mondjuk például a legerősebben fegyverkező ország ellen esetében Lengyelországnál. Lengyelország most már
tehát 4%-át
költi a GDP-nek hadi fejlesztésekre, és ott is kooperáció van, mégpedig Dél-Koreával. Ha ez így folytatódik tovább, akkor Lengyelország a keleti térség legerősebb hadseregével fog rendelkezni. Nagy valószínűséggel benne van a pakliba az is, hogy erősebb lesz, mint a német. Ugyanakkor a németeknél van egy bizonyos sértődés, ez még a hidegháború időszakából származik, amikor azt mondták a németeknek, hogy németeket lent kell tartani. Tehát a háború miatt ugye még visszanyúlva a második világháborúban, ne legyen egy német erős, németeknek egy erős hadseregük. Hát ők ezt komolyan is vették, és egy kicsit meg is értődtek. Most ez az orosz-ukrán helyzet nagyon megváltoztatta, ők is sokat költenek, de még mindig ők sem érték el, mint ahogy mi sem értük el a 2%-ot, amiben 2014-ben a Velszi NATO csúcs találkozón megegyeztek.
Mondjuk ehhez képest az ember, mikor megnézi tényleg, és azért kérdeztem ezt, hogy miért van szükség ezekre a típusú vállalásokra, vagy az ilyen típusú fegyvereknek a beszerzésére, összeszerelésére. Például Kajári Ferenc, a Honvéd vezérkarfőnök helyettes, ugye azt mondta a Lynx-rel kapcsolatban, hogy a világ egyik legkorszerűbb harcjárműve, és hogy védelmet nyújt az aknák és az improvizált robbanó eszközök ellen, és ugye, hogy erre nekünk itt szükségünk van Magyarországon. Aktív páncélzat biztosítja a páncéltörő fegyverek elleni védelmet, túlélőképességet, szóval tényleg olyan, mintha ilyen háborús tevékenységre készülne. Nyilván...
Végül is adcserénk az a feladat, hogy háborúra készüljön, és ahhoz jó eszközök kellenek. Na most a Lynx-ről én sem tudom azt mondani, hogy az nem egy jó eszköz. Nagyon jó. A probléma most jelenleg ott van, hogy nincs megfelelő személyzet, aki ezt kezelni. Tehát személyzet nélkül, katonák nélkül, hiába van a legjobb fegyverzet, emberek nélkül nem működik.
Pedig a kormányzat ugye ez ügyben mindent megtesz, amit csak lehet, ugye nagyon sok kedvezmény, nagyon sok ösztöndíj lehetőséget biztosít,
vagy biztosítanak. Igen, jó sok embert rúgtak ki az év elején a hadsereg.
Igen, arról beszéljünk már mindenképpen.
Ne felejtsük már ezeket sem. Tehát tulajdonképpen egy csomó tapasztalt embert távolítottak el, és hát látszik, hogy egy generációtól meg akarnak szabadulni, ez elég világos.
Ez igaz, a fiatalitásos indok. Csak mondjuk el a nézőknek, hallgatóknak, hogy ugye arról volt szó, hogy kijött egy kormányrendelet, ami ugye lehetővé tett, hogy a honvédelmi miniszter tulajdonképpen hát majd, hogy nem egy oldalú döntéssel, két havi felmentési idővel ugye ki rúghasson tulajdonképpen katonákat, akik betöltötték a 45. életévüket. Igen. És ugye itt előjött
az még
nem egy nyugdíj.
Nem, és nehéz elhelyezkedni, akinek nincs egyéb szakmája, egyszerűen nem tud elhelyezkedni.
De mi volt ennek az oka? Mert ugye azt mondták, hogy nagy takarítást végzett
szerintem,
a honvédelmi miniszter.
Szerintem is nagy takarításról van szó, tehát az idősebb generációtól megválnak. Nekem is nagyon sok olyan kollégám volt, én szolgáltam a seregbe, igaz, hogy a hírszerzés területén, de onnan is eltávolítottak elég sok embert. Tehát tulajdonképpen lefejezték a hadsereget. Egyébként van benne valami, hogy fejnehéz ez a hadsereg. Tehát nagyon sok vezető irányító szervezet van, és kevés a harcos állomány, a katonák, amire tulajdonképpen szükség van. Csapatnál nincsenek emberek. És ennek különböző okai vannak. Oka az például, hogy most már nem úgy megy a lakás kapás, mint korábban, hogy kaptak szolgálati lakást, bárhova, bármikor elküldhetik. Na most képzeljük egy családos embert, akinek azt mondják, hogy most öreg, te itt vagy Tatán, de el kell menni egy nyíregyházára, hétvégén hozzá lehet járni, mit csináljon a családdal, mit csináljon a feleséggel, hol talál munkát, ezzel senki nem foglalkozik, hova tegye a gyereket. Tehát itt azért vannak olyan dolgok, és mennyibe kerülnek az albérletek. Tehát hiába mondják azt, hogy 500 ezer nettót kap, meg kell nézni, mennyibe kerül egy albérlet mondjuk Debrecenben, vagy Hódmezővásárhelyen, vagy bárhol máshol.
Egy picit visszatérve a lefejezésre, amit az előbb említett, itt például az ellenzék részéről az került elő, Vagda Jágnes beszélt arról, ugye DK-s politikus, hogy ő úgy látja, hogy egy NATO-mentesítés folyik szerinte jelenleg a Magyar Honvédségnél, úgy azt mondta, hogy 45 éves tisztek, tábornokok, nemzetközi tapasztalattal rendelkező, nyelveket beszélő és NATO-ban szocializálódott katonákat küldtek el, és ő azt a következtetés vonta le ebből, hogy amit az előbb említettem, hogy NATO-mentesítés folyik jelenleg. Ezt mennyire látja?
Ezt nem merném mondani, hogy NATO-mentesítés van. Tehát egy idősebb generációt elküldenek, vagy elküldtek.
De a 45 év felettiek, az egy idősebb
generáció. Túl korai volt az. Hát a hadseregnél ugye fiatal generációra van szükség, túl sok volt a vezető. Tehát erre nincs szükség, és ebben van igazság. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az utánpótlás nem jön. Tehát, hogyha elbocsátok egy csomó embert, akkor a fiatal meggondolja azt, hogy egyáltalán oda menjene. Vagy jelentkezzenek a katonai intézményekbe tovább tanulásra, vagy tanulásra egyáltalán, mert azt mondják, hogy most szép és jó, de ha elérem a 45 éves kort, akkor bármikor, sőt, nem csak akkor fiatalabbakat is elküldtek, tehát bármikor leépítés van, akkor pillanatok alatt el lehet küldeni az adott személyt. Tehát ez semmiképpen nem jó. Az a NATO-tlanítással én óvatosan fogalmaznék, mert azért azt el kell mondani, hogy a NATO-n belül Magyarország azokat a feladatokat teljesíti, amelyeket elvállalt. Nyilván a NATO-ba amit valaki elvállal, megkövetelnek, hogy azt be is tartja az illető ország, és hát tulajdonképpen azért ott vagyunk Koszovóban több mint 500 emberrel, részt vettünk Afganisztánban, még a művelet volt, részt vettünk Irakban a kiképző misszióba, ott vagyunk Bosznia-Hercegovinában az EU misszióba, tehát nem lehet azt mondani, hogy NATO-tlanítás van, és tulajdonképpen minden rendezvényen ott vagyunk, tehát itt NATO-tlanításról nem lehet.
De akkor miről lehet szó, mert ez a fiatalitás sem tűnik azért a kizárólagos indoknak. Hát itt legalább a számok alapján, amiket olvastam, hát legalább 100-200, tehát több száz nagyon-nagyon magas beosztású.
Több száz, hát nem mondom.
Én itt 170-et olvastam.
Magas is van, igen.
És
igen.
Azért, és értem, hogy azt mondja, hogy sok vezető volt, de akkor is azért ilyen számban tábornokokat, magas beosztású tiszteket, főtiszteket
elküldeni. Attól valaki tábornok, mi nem kell hasra esni, tehát ez egy...
Nem a hasra esés, csak a számokat kérdezem, hogy ez sok vagy kevés, mondjuk ez a 100.
Szerintem aránytalan volt a rendfokozatok közötti megosztás a hadseregen belül, és ezt próbálják rendbe tenni a vezetés részéről. Nincs szükség annyi intézményre, nincs szükség annyi tábornokra, és bocsánatot kérek, mondjuk egy minisztériumi osztálynál nem feltétlen, és egy osztály mondjuk 6 fő, nem feltétlen kell tábornoknak vezetni. Pláne nem a minisztériumban, ami egyébként civil szervezet. Tehát ott lehetnek nyugodt, amit általában a nyugati hadseregeknél van, civilek vezet. Ugyanakkor a csapatoknál pedig nincsenek beosztások, tehát oda meg kellene.
Még egy terület, és ezt félig meddig említette a hírszerzésnek a területét, ugye itt is volt változás a vezetés vonatkozásában, sokan felkapták a fejüket.
Nem volt a vezetésnél, vezetés ugyanaz. A vezetés az maradt. Pár embert eltávolították, de mondjuk a katonai hírszerzésnél Béres János már jó néhány éve a főigazgató, és a helyetteseknél sem történt változás, mert például a hírszerzés területén, aki volt Koroncai Géza vezérőnagy, ő elérte a felső korhatárt. Kellett menni nyugdíjba. Az nem mindegy, hogy valakinek el kell menni, vagy elküldik.
Tehát, és ott hogy látja, hogy mennyire, ugye előkerültek azok a hangok, hogy a hírszerzés az egy picit orosz irányba változott meg, és nem hogy sem. Ezt hogy látja ezt? Mert mit is nyilván találkozott ezekkel a felvetésekkel.
Aki ilyeneket mond, az nem ismeri a hírszerzés, nem változott meg orosz irányom, egyáltalán erről szó nincsen. Egyébként még el kell mondanom, én ott dolgoztam, tehát tudom a belső
azért
dolgokat,
kérdezem,
és
hogy
látom, hogy hogyan működött. Itt tulajdonképpen a NATO tagságnál a hírszerzésnek nagy szerepe volt. Tehát mi kezdtük ezt, azt a kapcsolatot a NATO-val, ami még akkor, amikor szóba se került, hogy NATO tagok leszünk, együttműködtünk.
Ja, az előkészítésében.
Próbáltunk átállni a NATO elvekre, megnéztük a szervezeti struktúrákat, hogy hogy vannak, és nagyon nagy volt a fogadókészség a NATO részéről. Jó, hozzá kell tennem, hogy a idegháború időszakának a végé volt, és hozzá kell tennem azt, hogy volt egy jugoszláv háború, ahol viszont információra volt szükség, tehát ránk számítottak. Ugye itt volt a szár, itt voltak a külföldi erők, tehát itt azért szoros együttműködésre volt szükség, és én azt mondom, hogy a hírszerzés volt az a szervezet, amely a NATO-ba nagyon gyorsan bevitte Magyarországot. Nem lettünk volna milyen gyorsan NATO tagok, ebben benne van az, hogy háború, és szükség volt a területre is, és az információra is. Tehát azóta sem változott ez a helyzet. Tehát ugyanúgy részt veszünk minden NATO rendezvényen. Én emlékszem, mikor a nemzetközi kapcsolatokat felelős voltam a nemzetközi kapcsolatok alakításáért. Létrehoztuk ugye hírszerzői vonalon, kivel milyen kapcsolatot építsünk ki. Hát a NATO országokkal építettük ki legelső alkalommal, és ez egy gyümölcsöző kapcsolat voltak, mert adunk, kapunk. Tehát itt információ cserébe nem úgy van, hogy csak kapok, én is adok. És ha nem adok, akkor egy idő után azt mondják, hogy akkor milyen ez az együttműködés. Ez nem együttműködés, ez egyoldalú tevékenység. És emlékszem, hogy elég sokat görcsöltünk azon, hogy van egy nagy ország, amit úgy hívnak, hogy Oroszországi Föderáció, mit csináljunk velük? Ha most fölveszik a kapcsolatot, mi legyen az a terület katonain belül, amivel együttműködünk, egy olyan partnerrel, ami nem kifejezetten baráti kategóriába tartozik a NATO viszonylatában. Hát így szerveztük meg az együttműködés például az oroszokkal, de nagyon-nagyon szűk területen. Mi lehet ez a szűk terület, ami általában mindenkit érint és érdekel? Terrorizmus-ellenes küzdelem. Tehát ebbe történő információ csere. De olyan, hogy mi közelebb álltunk volna, vagy állnák az oroszokhoz, akár ma is, ezt azért én
tehát
erősen,
ez nem változott ennek az iránya. Ugye beszélt arról, hogy mennyire nehéz embereket találni, vagy mennyire szükség lenne a hadseregbe a emberekre. A kormány próbál ez ügyben lépni. Ugye most bejelentették, hogy emelt szintű ösztöndíjakat biztosítanak, ingyenes étkezést
a honvédelmi. Semmi új nincs,
ebben
nincs
új. Tehát ezzel nem fogják, nem fognak
több
embert.
Tiszti növendékek ingyen ellátást kaptak, és elég magas zsoldot kapnak, ez most is megvan, tavaly is megvolt, tavaly előtt is megvolt, tehát ez tulajdonképpen egy ösztönző a fiataloknak, hogy menjenek oda, mert azért egy civil egyetemen tanulókhoz képest sokkal jobban el vannak látva ruházat szempontjából, élelmiszer ellátását, ugye reggel, ebéd, vacsora ingyen rendelkezésre áll, és kapnak elég komoly pénzt, most már rendfokozatot is kapnak, tehát valóban történtek olyan intézkedések, amelyek azt szolgálják, hogy maradjanak a pályán, de pont ez az elbocsátás, amiről az előbb beszéltünk, hát bizony a fiatalokat, legalábbis a reálisan gondolkodókat azért foglalkoztatja, hogy és meddig maradhatok én itt, és hova küldenek. Mert nem oda megy, ahova ő szeretne pályázni, hanem oda megy, ahova küldik. Uh-huh. És akkor megy, amikor küldik, és hogy azt mondják, hogy most szombaton kell menni, akkor szombaton kell menni, és nincs appelláta.
És az a fajta változás, ami például az oktatásban látszik, ilyen kezdeményezések, hogy például ugye kísérleti jelleggel bevezetik mondjuk a honvédelem tantárgyat az iskolákban. Ezt is ugye kétféleképpen szokták értelmezni, hogy az egyik értelmezés az, hogy erre szükség van, és nagyon is fontos, és lehet sok hasznos, hogy mondjam, következmény ennek, a másik oldalon pedig az, hogy erre már rég nincs szükség, mert hogy ez inkább ijesztő ma már a kicsiknek, vagy
én
az iskolásoknak. Hogy látja
ezt? Én nem mondom azt, hogy ijesztő. Tehát mindenütt van valamilyen honvédelmi képzés. Mindenütt van önkéntes hadsereg, ugye a sorozott hadsereg megszűnt, és gyakorlatilag a védelemmel kapcsolatos olyan állampolgári feladatokkal nincsenek a fiatalok tisztában, amit egyébként még volt sorozott hadsereg, az emberek teljesen természetesnek vették. Mi van egy háború esetén, hogyan kell felkészítenem a családot, milyen óvó intézkedéseket kell hozni. Tehát itt meg kell tanítani olyan dolgokat, amiket korábban a hadsereg végzett el, és utána nyilván a családok ezt megtanulták, mert ha más nem, a papa valamikor volt katona, de manapság ilyen nincsen, sőt, inkább ellenszem van, hogy bennünket ez nem érdekel, tisztelt a kivételnek, akiket viszont érdekel. Én úgy gondolom, hogy erre szükség van, ezt normálisan meg kell szervezni, polgárérben, most innen polgárérben beszélek, és nem a katoniskolákban tanuló személyeknél. Hát itt is nagy változások történtek, egyik percről a másikra, ugye létrehozták annak idején a katonai középiskolákat. Nyilván milyen célral, azért, hogy ezek majd utána katonai tanintézményekbe folytassák a tanulmányaikat. Na most, utána, amíg talán létrejött, egy pár év múlva bezárták az összeset. Aztán átgondolták a dolgot, ez mi mégis kell hozzuk vissza. Na most könnyű valamit leépíteni, de nehéz visszaépíteni. És én úgy látom, hogy ezeket most megint visszahozzák. Én a honvédelmi oktatásnak látok jelentőségét. Hát régen is volt, gondoljuk csak például a Magyar Honvédelmi Szövetség, az MHS-re, ahol gépkocsi vezető jogosítványt lehetett szerezni, lehetett hírelástechnikai tapasztalatokat szerezni. Kinek milyen érdeklődése van különböző sportágokban, lövészettől kezdve a lovagláson keresztül sok minden. Tehát ezeket meg lehet valósítani. És én fontosnak tartom a mai helyzetbe, ha megnézik a mai biztonságpolitikai helyzetet.
Na épp ezt akartam kérdezni, most egy szóval vágok, csak pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy a mai biztonságpolitikai helyzetben azt látni így laikusként, hogy sokkal fontosabb mondjuk a kiberbiztonság vagy az informatikai játék, tehát sokkal inkább ezen a területen
dajlanak. Ezt is be kell venni az oktatásba.
És ehhez képest például ugye a honvédelmi miniszter hát kiadta a jelszót, hogy embert várunk a vasra, ugye, hogy így fogalmazott nem olyan régen Szentesen, és hogy ilyen, tehát, hogy őrvezetőket, toronylövészeket, lövészkatonákat toboroznak.
Én látom, hogy őt mi szorítja, hát ez nagyon szorítja. Hiába vannak meg a linkszek, hiába vannak meg a harckocsika, nincs vezető. Na most ezeknél viszont egy nagyon komoly szakképzés, szakirányú képzés kell folytatni. Tehát egy mai Leopard sorozata, a kettes sorozatból bármelyiket is nézzük, azért olyan képzettséget igényel, amely a maga szakmájába profi kell, hogy legyen, tehát akár egy lövész, akár egy harckocsi parancsnok, akár egy harckocsi vezető, meg kell tanulni a saját szakmáját, mondok egy egyszerű példát, elszakad a lánc, vagy megsérül a harckocsi. Kell egy együttműködés a három személy között, hogy ezt vissza tudják tenni. Tehát ők maguk meg tudják javítani. Ez gyakorlati ismeret nélkül nem működik.
Persze, ez teljesen érthető, csak így a mai kontextusban nézve úgy olyan furcsa, olyan, mint a picit ilyen időutazás lenne, és visszamennénk, hogy ilyen típusú...
Kiberháborúval még nem nyertek győzelmet. Uh-huh. Tehát ugyanúgy, mint amikor a orosz-ukrán háború, azt mondjuk, hogy egyik fél csak védekezésre soha az életben nem nyernek háborút, tehát ez kell egy támadás. Tehát mindenkinek meg kell tanulni a saját szakterületét, és itt nem agysebészekről beszélek, itt ismerni, tudja azt, hogy az a löveg mire képes. Tudja azt, hogyha valami hiba adódik, elhárítani, és nem megállni, és megvárni, mi kilövik őket. Tehát ezeket meg kell tanulni, ezeket be kell gyakorolni. Na most ehhez kellenek az emberek, ami pillanatnyilag nincs, és ezért mondja a honvédelmi miniszter azt, hogy most már emberek lenne szükség, és hát látszik azt, hogy különösen itt a linkszek miatt, ugye kitalálták, hogy 700 ezer forintos bruttó fizetéssel akár tisztesi rendfokozatba fölveszek embereket. Minek kellenek ezek a különböző haditechnikai eszközök kezeléséhez?
Ha már emberekről beszélünk, itt a Szabad Európában írtunk arról júniusban, hogy egy tavaly októberi kiképzés során a Magyar Honvédség 86. szolnok helikopter dandáránál például két katonanő sérüléseket szenvedett, és aztán az volt a cikkben, hogy az Altisz jelezte a felettesének, hogy a nőket védő melltartó nem megfelelő minőségű, és aztán a parancsnok ahelyett, hogy ezt ellenőrizte volna, gumibottal többször mellbeütötte a katonanőt, majd bakancsal hasba rúgta. Tehát, hogy előbb fordult ilyesmi, utána műtétre is szükség volt, és hát ugye különböző, és egyébként szintén Szolnokon történt, azt is mi írtuk meg, hogy egy jogász tisztelt például szexuálisan zaklatott a parancsnoka, ugye ebből is egy komoly történet volt. Hogy kell ezeket a helyzeteket érteni? Mennyire egyéni, vagy mennyire egyediek ezek az esetek?
A hadsereg nem különül el annyira a polgári életet. Tehát ami a polgári életben előfordul, nyilván ott is ugyan emberek vannak, ez a hadseregben egy nem jellemző, de előfordul. Hát megüzölt emberek mindig vannak, és hát nyilvánvaló, hogy ezeket megakadályozni nem lehet. Tehát az, hogy most ne forduljon Magyarországon több élő gyilkosság, ezt nem lehet megakadályozni. Az, hogy ne legyen visszaélés azzal, hogy egy adott személy a másiknak vezetője, vagy parancsnoka, és hát irányítási meg parancsadási joga van, az azért nem jelenti azt, hogy most mindenfelől rendelkezik. Tehát ezeket egyrészt kiképzés során el kell magyarázni, mert nem mindenki van ezzel tisztában, a másik dolog pedig az, hogy ilyenkor az eljárást indítanak, és a tisztelt katonai ügyészség ezeket kivizsgálja, és az életüket felelősségre vonják.
Tehát ez a kérdés, hogy ezek a felelősségre vonások, ezek tényleg
ezek megtörténnek? Ezek megtörténtek. Én szolgáltam Izraelben 4 évet, katonai tisztségként is, hát az egy elég jó fejlett hadsereg. Nagyon legnagyobb probléma volt ott is a nők esetében. Tehát a nők azt hitték, hogy ők minden szempontból alá vannak rendelve a férfi parancsnokaiknak. Ez egy 18-20 éves korosztályról beszélek, tehát ne felejtsük el az életkort sem. Aztán utána, egy pár év múlva, amikor már régen leszerelt, meg gyereke született, akkor jutott eszembe, hogy hoppá, mit csináltak velem, és már is feljelentést tett. Nagyon sok ilyen eset volt. Ezeket mind kivizsgálták, és amennyiben tudták bizonyítani, az illetőket felelősségre vonták. Nálunk is előfordulnak ilyenek, de nem mondom azt, hogy ez jellemző lenne a Magyar Honvédségre.
Még egy kérdés. Ennek az összességében arról beszélt, ha már arról is beszéltünk, ugye, hogy milyen személyzeti változások és cserék voltak a hadseregben. Sokakat meglepett egyébként, mert hogy új vezérkari főnök is, tehát egy új vezérkari főnököt nevezett ki a honvédelmi miniszter, azt mondta, hogy megfelelő embereknek megfelelő helyen kell lenni. Ugye Ruszin Szendi Romuluszt váltotta Böröndi Gábor. Azért erre sokan felkapták a fejüket. Ez mennyire volt indokolt, hogy látja ez a váltás, és mert hogy azt is indokoltam, hogy ilyen mélyreható kultúraváltásra van szükség. Ezek csak szavak, kifejezések, ezek kommunikáció, vagy van ennek bármi jelentősége?
Inkább a kommunikációnak a része. Én úgy látom, hogy az előző vezérkari főnök azért igyekezett megfelelni a követelményeknek, csak egy új miniszter van. Most az előző vezérkari főnököt nem az új miniszter nevezte ki, a Böröndit viszont már a új miniszter, tehát
Tehát a saját emberét hozta?
Én úgy gondolom, hogy erről van szó. Egyébként komoly tapasztalatokkal rendelkezik mind a két fő, ismerem mind a két embert, és hát tulajdonképpen mind a kettő alkalmas vezérkari főnöknek. Ez az oldal, hogy most kit hova neveznek ki, ez a politikának a döntése. Tehát én úgy gondolom, hogy emögött politikai és egyéni szempontok vannak. Tehát ha én nevezem ki, akkor elvárom, hogy azt csinálja, amit akar. Ha nem én neveztem ki, nem tudom, hogy milyen egyéb dolgai vannak.
Tehát ebből az következik, hogy a politika igencsak beleszól, vagy beleszólhat.
Nagyon beleszólhat, pláne egy ilyen kinevezésben. Most a vezérkari főnök esetében ugye nyilvánvaló közvetlen kapcsolatban van a miniszterrel, ő a közvetlen előjárója, és hát nyilván az is teljesen természetes, hogyha valamiben nem felel meg a követelményeknek, akkor eltávolítják. De hát mondjuk a Böröndi esetében most ugye mondott egy-két szerencsétlen dolgot, amit nem kellett volna. Őnek az a feladat, hogy
amit nem kellett volna.
Hát politikai kérdésekbe ment bele, és történelmi kérdések, lengyeleket megsértettett, ebből azért elég komoly probléma merült fel. Nemzetközi szinten is tiltakozások voltak, őnek ebben nem kellett volna belemenni, viszont őt már nem válthatja le teljesen tisztán a miniszter, mert ő nevezte ki, nem most a kinevezés után egy éven belül leváltani, azért az elég furcsa jön neki, akkor azt mondják, hogy hogyan tetszett választani.
Utolsó kérdés a végére, ugye most pénteken délelőtt vesszük föl ezt a beszélgetést, de tudjuk, hogy érkezik a török elnök, ugye, ide majd 20-án. Azt lehetett olvasni, hogy egy nap érkezik, egy napot tölt itt, vagy pár órát itt tölt, Orbán Viktorral találkozik majd. Itt is lehetett olvasni arról, hogy van némi összehangolás a magyar hadsereg, illetve a török hadsereg, vagy itt is vannak, vagy lehetnek hadipari területen természetesen. Itt azt a török sajtó ugye arról írt, hogy azért jön Erdogan, hogy ezzel kifejezze, hogy kiáll a magyarok mellett, és sokan azt tették ehhez hozzá, hogy lehet, hogy ilyen típusú megegyezések is vannak, vagy elképzelhet, hogy erről is tárgyalatnak. Ön hogy látja, hogy ez mennyire reális, és milyen jelentősége lehet? Akár ennek a tárgyalásnak, az, hogy maga az elnök jön ide, a török elnök, annak azért van súlya.
Elég komplex kérdés ez, mert hát az a helyzet, hogy nemzeti ünnep. Most a törökök esetében azért fölmerül egy-két kérdés, mondjuk egy 150 éves török-magyar elég speciális kapcsolat, ez egyik. A másik, nem szabad elfelejteni, hogy Törökország a NATO második legerősebb hadseregével rendelkezik, és igen, komoly hadipara van. Na most a hadipari területen ugye nekünk a fő partnereink a németek egyértelműen, és ezt gondolom így is lesz a jövőben, de nyugati vezetőket nem látunk Magyarországon. Nem tudom megmondani mióta, de én se külügyminisztert, se államfőt, se kormányfőt nem látok Magyarországon. Na most ebből a szempontból Orbán úrnak nagyon fontos az, hogy eljöjjön ide a török államfő, és hát ők jó viszonyban vannak, tudjuk a török belső sajátosságokat, emlékszünk azokra a intézkedésekre, amelyek Törökországban történtek, miután a katonai puccsot ott megvalósították, és hát azt lehet látni, hogy a hadipar területén sok együttműködési lehetőség van. A török vonalról többet meg lehet tudni, mert ők sok mindent kitárolnak. A magyar vonalról rendkívül mély a hallgatás és csend övezi. 30 éves titkosításról beszélünk, tehát itt nyilvánvaló, hogy a hadipari üzletek fognak elsősorban napirendre kerülni. Meglátjuk, hogy ki fogja kísérni még a államfőt.
Veszünk, vagy eladunk, vagy vásárolunk, vagy erről
lehet kooperációs, lehet kooperáció is, meg lehet vásárlás is.
Tehát ez is benne lehet.
Igen, benne van, benne van a hadsereg általános fejlesztésében. Igen.
Hát izgalmas. Hát
Gidrának azok eleve törökök, tehát nyilván ezt lehet folytatni, lehet korszerűsíteni, de hát a törököknek azért vannak termékeik. Nem azt mondtam, hogy MB1-es, mert ugye arról volt szó, hogy veszünk az amerikai NASAMS rendszert, ami légvédelmi rendszer, rendkívül korszerű. Most ugye nálunk azt mondják, hogy hát nem is akartunk venni. Én pontosan tudom, hogy voltak ezzel kapcsolatban tárgyalások. Amerikai a politikai okokból azt mondták, hogy Magyarországnak nem adunk. Ez az amerikai külügyminisztérium dönti el, nem a gyár, nem a védelmi minisztérium.
Hát ez politikai, politikai
ügy. Hát magyarok úgy reagálták, hogy mi nem is akartunk ilyet venni, kérdésem, akkor miért tárgyaltak ebben a témában, és hát tudjuk azt, hogy ez egy nagyon korszerű eszköz, talán meg fogja kapni Ukrajna is, de hát most más irány van.
Hát ezért kérdeztem ezt a más irányt, hogy ebben a vonatkozásban
merre változott. Több lábonállásnak része ez, és hát a törökökkel viszonylag könnyű megegyezni. Egyébként pedig nem szabad elfelejteni, hogy a törökök szeretnek bennünket. Tehát ha valaki elmegy Törökországba, ismerjük a török hozzáállást. Gyere, magyar, nézd meg az üzletet, ne vegyél semmit, csak nézd meg. Tehát bennünket szeretnek a törökök, függetlenül attól, hogy mi történt a történelemben.